95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea, adásunk tartalmából. Közös fórumra várta a régi új városvezetőket Sárospatakon dr. Hörcsik Rihárd a térségországgyűlési képviselője. A természettudományok és a honismeret volt a témája a 8. országos hon- és népismereti konferenciának Miskolcon. Élhető városközpontot alakítanak ki Tiszavasváriban. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Közös fórumra várta a régi új városvezetőket Sárospatakon dr. Hörcsik Rihárd a térségországgyűlési képviselője. Mint elmondta, olyan településvezető kezdte el a mostani ciklust, akinek ezidáig nem volt önkormányzati tapasztalata. Az éppen aktuális ügyekről, pályázatokról és a felmerülő problémákat volt hivatott tisztázni a közös találkozó, fogalmazott a honatya.
Választókerületemben 98 település van, közülük 27 településen került új, esetleg régi polgármester a székbe. Sok olyan polgármester kezdte el a munkát októberben, akiknek vagy akinek nem volt önkormányzati előélete, tehát új terep, nem csak az önkormányzat, hanem egy település szervezése, és egyáltalán polgármesternek lenni. Másrészt pedig fontosnak tartottam azért is, hogy egymást megismerjék, hogy lássák, hogy sajátos problémákkal nem csak egyedül, hanem többen is küszködnek, és ezekre a megoldás nyilván ezekben a fórumokban elhangzott válaszok tudnak segíteni. Az információnak nagyon nagy értéke van, különösen a mi esetünkben, hiszen van egy közös érdekünk a Bahú és Zemplén felemelkedése. Ehhez hozzátartoznak az önkormányzatok mindennapjai, hogy azokat az akadályokat megfelelően tudják venni az új vagy akár régi polgármesterek is, és ebben, mint a térségországgyűlési képviselője, mint korábban, most is minden támogatást megadok. Úgy érzem, hogy ez egy olyan fórum, ami segíti az új, de a régi polgármestereket is abban, hogy jobban tudjanak tervezni, hiszen a következő esztendő sok kérdőjelet tartalmaz számunkra, az önkormányzatok számára is. Talán annyi könnyebbséget tudok elmondani, hogy az amerikai elnök választással új lehetőségek nyílnak számunkra is, itt Zemplénben is, Abaújban az önkormányzatok részére, hiszen most kezdjük a költségvetés tárgyalását országgyűlésben. És hát hál' Istennek reménységünk van arra, hogy Trump elnök úr beiktatása után hamarosan pont kerül az ukrán-orosz háborúra, vagyis nem egy háborús, hanem egy béke költségvetését kell majd tárgyalnunk. Erre kaptunk már a frakcióban tájékoztatást. Ez azt jelenti, hogy több lehetősége lesz az önkormányzatoknak, egyrészt a gazdálkodásban, másrészt pedig a tervezésben, hiszen nagyon sok tervünk van az asztalfiókban, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Ehhez pedig pénz kell, ehhez pedig pályázatok kellenek. Nyilván nem lesz könnyű megvívni a harcunkat az Európai Unióval, ami folyamatban van, azért, hogy a nekünk járó pénzek érkezzenek meg Magyarországra. És úgy érzem, hogy ezek a találkozók hasznosak, nem csak a régi, hanem az új polgármestereknek főleg, és könnyebben tudnak tervezni, illetve, hogy olyan információkhoz jutnak, ami talán megoldatlannak látszó kérdésekre ad választ. Nem egy önkormányzatnál látunk befüllett pályázatokat, azaz hiánypótlásra nem időben adták be. Ezek a technikai problémák, amik borzasztó kellemetlenséget tudnak okozni egy önkormányzatnál, különösen amikor majd vissza kell fizetni az irányító hatóságnak. Tehát a kincstár mindenütt ellenőriz, az Európai Unió mindenütt ellenőriz. És hát ezekre szeretnénk felkészíteni a polgármestereket.
A természettudományok és a honismeret volt a témája a 8. országos hon- és népismereti konferenciának, amelyet Miskolcon tartottak meg. A nyitónapon a Megyeháza dísztermében zajlottak az előadások, majd a második napon a Miskolci Egyetemre látogattak a szervezők, ami után a Szelete Park látogatóközpont látta vendégül az eseményt. A rendezvény előtt a konferenciáról Titkos Sándorné, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Honismereti Egyesület munkatársa adott tájékoztatást.
Egy nagyon fontos hon- és népismereti konferenciának a megszervezésére kerül sor Miskolcon. Örültünk annak, hogy az Országos Szövetség, a Honismereti Szövetség méltónak találta egyesületünket arra, hogy társ rendezője legyen ennek a programnak. És mivel olyan csodálatos környezetben vagyunk, ahol a természet és a honismeret nagyon egybefonódik, ezért adta magát a téma, hogy milyen helyeket keressünk meg, milyen előadókat hívjunk meg, nagyon sok helyi előadónk is lesz az országos előadókon kívül. Itt hagy emeljem ki dr. Vásárhelyi Tamás biológus, aki a Magyar Természettudományi Múzeum elismert vezetője volt, aki egy roppant izgalmas címmel indítja a konferenciát, a rovarok és a honismeret. Gondolom, hogy nem csak én vagyok kíváncsi arra, hogy mi mindenről tud majd Vásárhelyi professzor úr beszélni ebben az előadásban. Valamennyien ismerik a Herman Otto Múzeum igazgatóját, régész történész igazgatóját, dr. Szaják Pétert, aki egy olyan előadásról fog beszélni, ami megint csak helyileg kötődik Miskolchoz, országunkhoz, de nyilván sokkal áttekintőbb és sokkal átfogóbb ismereteket fog majd közölni. Az ember-állat felemelkedése, avagy néhány szó az őstörténet, tudomány és a földtudományok oktatása érdekében. Tulajdonképpen az lesz a célja ennek az egész konferenciának, hogy az egyetemi hallgatók, pedagógusok, akik hivatásoknál fogva nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a helytörténettel mennyire fontos foglalkozni az oktatásban, tehát azok módszertani útmutatókat kapjanak arra vonatkozóan, hogy hogy lehet kapcsolatba hozni a honismeretet a természettudományokkal. Érdemes eljönni a Miskolci Egyetembe, itt pedig a Borsodabói Zemplén megyei levéltár újonnan átadott épületébe, ahol dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszönti majd a hallgatóságot, nem csak a megyéből, mint mondottuk, hanem az ország nagyon sok részéből, egyetemekről, főiskolákról jönnek hallgatók, illetve gyakorló pedagógusok is erre az előadásra, és biztos nagyon érdeklődéssel várják professzor dr. Palotás Árpádnak az előadását, aki a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karának dékánja, kiváló előadó, aki élet- és oktatás selmezbányán Mozartól Dopplerig címmel tart majd előadást. Tehát igyekeztünk becsempészni olyan témákat a konferencia anyagába, amelyek megint csak hangsúlyozzák, hogy ez a térség, ez az egyetem nevezetesen milyen régi múlttal büszkélkedhet, és milyen messzire vezeti vissza a tudományos kutatást. Ugyanígy dr. Tóth Péter történész Giovanni Antonio Scopoli címmel fog előadást tartani, aki kiváló természettudós volt Selmezbányán, és tevékenysége mintaként szolgálhat mindazok számára, akik életcéljukat a tudományos kutatásban látják.
Élhető városközpontot alakítanak ki Tiszavasváriban. Az ezt célzó projekt keretében TOP pluszos forrásból mintegy 420 millió forintos költségvetéssel. Kávézóval, okospadokkal, játszóterekkel gazdagodik a város. A tervek szerint egy nyilvános illemhelyet is kialakítanak a Városháza tér és a Találkozások háza között. A részletekről Balázsi Csilla polgármestert hallják.
A projekt keretében két művelet fog majd megvalósulni. Az egyik nagy eleme a Találkozások házának a felújítása, ami főleg a színházteremnek a felújításában nyilvánul meg. Ott a fénytechnikát, a klímát és egyéb dolgokat fognak majd felújítani, és még ezen kívül a tetőt fogják leszigetelni, mert sajnos az beállott, és az ehhez kapcsolódó felújítási munkák fognak megtörténni. Így úgy gondolom, hogy a projektbe fog fejeződni, nagyon szép, hát mi Találkozásoknak házának így, de végül is egy művelődési házat fog a város kapni.
Végül Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Egy élhető városközpont kialakítása valósul meg Tiszavasváriban, uniós forrásból, úgymond top pluszos forrásból, mint egy 420 millió forint értékben, azért ez egy jelentős pályázat, és szerintem szükség is van, hiszen Tiszavasvári járásközpont, van egy találkozások háza, ahol nagyon sok rendezvényen már részt vettem, és megújítandó ez a közösségi tér, akár infrastruktúrájában, akár technikájában, és mellette külső helyszínek is megújulnak, élhető zöld területeket alakítanak ki, illetve gyakorlatilag a Városháza teret is egy vonzó településközponttá alakítják ki. Én azt gondolom, hogy olyan módon kell ezt a pályázatot megvalósítani, hogy büszkék legyenek rá az itt élők, a tiszavasváriban élők, hogy van egy olyan városközpontjuk, ahol jól kimenni, jó sétálni, jó beszélgetni, tehát közösségi életet élni, és akik pedig ellátogatnak Tiszavasváriba távolabbról, vagy ide eljönnek a fürdőbe, mert nagyon jó gyógyvíz van a városba, akkor azok is azt mondják, na ez igen, ez egy méltó városközpont. Remélem ez a többség akaratával találkozik, és a kivitelező is megvalósítja azokat az elképzeléseket, amelyeket a pályázatban a városvezetés megálmodott.
Megújul 300 millió forintból a tiszafüredi szabadvízi strand és környezete, valamint a Halastér és környéke, közölte a projekt kommunikációját végző cég a távirat irodával. A beruházásra a visszanemtérítendő támogatást a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból nyerte el az önkormányzati tulajdonú Tisza Víz víztermelő és szolgáltató Kft., amely a tiszafüredi szabadvízi strand üzemeltetője is, írták. A 2025 végére megvalósuló fejlesztéstől azt remélik, hogy Tiszafüredre és a Tiszatóhoz látogatók hosszabb időt töltenek majd itt. Egyben olyan új turisztikai szolgáltatások jönnek létre, amelyek közvetlen vagy közvetett módon munkahelyteremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez, közölték. Megújul a tiszafüredi szabadvízi strand és környezete. Rekonstruálják a Halastér színpadot, a területen strandkönyvtár, strandcikk árusítóhely és strandbüfé létesül. Továbbá rendezvénytér létesül két büfével, köztéri vizes blokkot és szociális helyiségeket alakítanak ki. Része a projektnek egy könnyű szerkezetes raktár létesítése, illetve a meglévő térkő burkolatú járda mellett sétány kialakítása. Létrehoznak egy információs látványpontot, amelynek minden oldalán a Tiszatóhoz kapcsolódó tartalom jelenik meg. A 4 méter magas oszlop egy világító toronyra emlékeztet majd. A projekt során játszótér, vízi játszótér, kerékpáros pálya is épül, illetve kültéri állandó kiállítási teret is létrehoznak Tiszafüreden, áll a közleményben. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan borult, párás idő várható, de napközben az Észak-Dunántúlon átmenetileg szakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, viszont a Dunántúlon előfordulhatnak élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a legtöbb helyen 0 és plusz 5 fok között várható, de ahol felszakad a felhőzet, ott pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 13-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. A napokban készbesíti a Magyar Posta a Heves vármegyében élőknek a nemzeti konzultációs kérdőíveket. Prima díjjal ismerték el a 60-i Dalvarás Show kórust. A Heves vármegyei szakképzési centrum Gyöngyösi József Attila Technikum szakképzőiskola és kollégium több mint 140 éves múltra tekint vissza. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Hamarosan a vidéken élőkhöz is eljutnak a nemzeti konzultációs kérdőívek, mondta Pajtók Gábor, Heves vármegye első számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hozzátette, a kérdőívnek három fő pillére van, a jövedelmek növelése, a családpolitika és a lakhatás kérdésköre.
Nemzeti konzultációs íven szereplő kérdések gyakorlatilag egy új, gazdasági semlegesség politikával jellemezhető kormányzati szándékhoz kapcsolódnak. Ennek a kormányzati szándéknak három fő pillére van. Egyrészt a gazdasági teljesítményen alapuló munkajövedelmeknek a markáns emelése, amelyhez nyilván kellenek a munkaadók is és a munkavállalók is, és ebben az esetben rövid, belátható időn belül elérhető egy 400.000 forintos minimálbér és egy 1 millió forintos átlagkereset. A másik a megfizethető lakhatáshoz, illetőleg a fiataloknak a kedvező kamatozású lakáshitelhez való jutásához, illetőleg a családi kedvezményeknek a növeléséhez kötődik. Az is fontos, azt gondolom, mindannyiunk szempontjából. A harmadik pedig a magyar gazdaság meghatározó elemét adó mikro-kis és középvállalkozásoknak a tőkejutatásához, ez az úgynevezett Demján Sándor programhoz tartozik, és azt gondolom, hogy ez is egy támogatandó cél, hogy ezek a vállalkozások megerősödhessenek a piacon, akár a külpiacon is, és egy még stabilabbá tegyék a magyar gazdaság teljesítményét, amely egyébként várhatóan alapos becslések alapján jövő évben európai viszonylatban kiugró is lehet, elérheti akár a 6%-ot is, de egy 3-3,5%-os gazdasági növekmény kellő biztonsággal megjósolható. És vannak olyan szegmensek, amik azt gondolom, hogy ugyancsak mindannyiunk érdekét szolgálják, ez például, hogy a nyugdíjasoknak legyen alanyi joguk a 13. havi nyugdíjhoz, és azt gondolom, hogy a nemzeti konzultáció minden olyan kérdése az olyan felvetéseket tartalmaz, amely mindannyiunkat érint, mindannyiunknak érdemes róla álláspontot közölni, megkockáztatom a kormányzati szándékot támogatni, érdemes számot, és ezért kérem, hogy minél többen vegyenek részt ebben a nemzeti konzultációs hív kitöltésében és annak a visszajutatásában december 20-áig.
Prima díjjal ismerték el a 60-i Dalvarás Show kórust. A közönség rájuk adta a legtöbb voksot. A gyermekkórus vezetője elmondta, hogy nagyon hálásak az elismerésért. Hatalmas az örömük, tortával ünnepeltek, és úgy gondolja, hogy méltó a fennállásuknak a 10. évfordulójára is. A részletekről Földesi Korsós Andrea művészeti vezetőt, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Hogy vettétek, amikor egyszer csak jött a telefon, vagy hogy értesültél róla?
Mármint magáról arról, hogy megkaptuk a díjat?
Igen.
Hát ott voltunk a helyszínen, volt egy díjátadó gála.
Tehát nem tudtuk előtte?
Nem tudtuk előtte.
Csak ott
nem,
tett, senki nem ott tudtátok
ott,
meg?
Ott,
rólatok
van
szó, azt a
mindenit. Igen.
Azt hittem előtte szóltak.
Nem.
Meghívtak mindenkit, akire
mindenkit
lehetett
meghívtak,
szavazni.
Körasztaloknál ültünk, körbe, bejátszották az összes, mind a 9 jelöltnek a kisfilmjét, és akkor szépen sorban mindig hívtak ki valakit, közben műsorok voltak, tehát azért jól elhúzták, jó hosszú volt, jó izgalmas volt, ugye meg volt az első 3 díjazott, és a vége volt a közönségdíj. És mi ugye közönségdíjat kaptunk, de ha őszinte szeretnék lenni, én azt gondolom, hogy mi ezt is szerettük volna, hiszen mi ugye színpadi előadók vagyunk, és mi a közönséggel együtt élünk a színpadon, mi mindig a közönségtől kapjuk ugye a visszajelzéseket, tehát nekünk ez egy óriási nagy meglepetés, és azt gondolom, hogy nagyon hálásak is vagyunk. Tehát én önmagában már a felterjesztésnek nagyon örültem, hogy volt, aki meglátta bennünk a lehetőséget, hogy mi képviselhetjük 60-t, mert azt gondolom, hogy azért ez nagyon megtisztelő. És utána az, amikor ott ülhettünk a többi jelölt között, és tényleg ott azért ott volt az a pillanat, amikor megnéztük mindenkinek a kisfémét, azt előre senki nem látta. Az, hogy elolvastuk az interneten, hogy kit és miért jelöltek, milyen munkássága van, mi van mögötte, hány évtized. Az úgy persze, elolvassa az ember, tisztában van vele, de amikor ott láttuk, és láttuk az eredményeket is, hát azt gondolom, hogy Vivivel voltunk ott, és mind a ketten összeszorult gyomorral néztük az egészet.
És
mert,
amikor így elhangzott,
és amikor elhangzott hogy mi,
nevettek, akkor
hát nagy volt az, hát én nagyon örültem. Amikor felhívták a díj kiosztására fölhívtak egy hölgyet, majd amikor Horváth Jihád polgármester urat, akkor ránéztem Vivire, és azt mondtam, hogy megvan. Mert gondoltam, hát miért őt hívnánk ki díjat átadni, hát ugye akkor már tudtam. De aztán, mikor elhangzott a nevünk is, akkor is nagyon boldogok voltunk, sőt, utána ugye több ízben beszéltünk még polgármester úrral, és nagyon kedves volt, mert azt mondta, hogy ő csak egy dolgot sajnál, hogy nem ő olvashatta fel a nevünket.
A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Gyöngyösi József Attila Technikum Szakképzőiskola és Kollégium több mint 140 éves múltra tekint vissza. Az intézmény vezetője beszélt az idei tanévről, a gyakorlati oktatásról és a diákok mindennapjairól. A részletekről Mekes Mihály igazgatót hallják.
A kitűzött célokhoz több úton el lehet jutni, viszont meg kell alapítanunk, hogy nagyon fontosak a biztos alapok. A József Attila Technikum magasra tette a mércét, ehhez be kell indítani, és be is indítottuk a rakétákat. E tekintetben nekünk a biztos alapot a 140 éves múlt jelenti, egyrészt pedagógiai szempontból, az iskola falak között nagy mennyiségű pedagógiai szakmai tudás halmozódott fel, másrészt természetesen az ehhez tartozó technikai eszközök is rendelkezésünkre állnak. Meg kell újulni, és folyamatosan megújulunk. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnak 7 szakképző intézménye van, amelyek folyamatos kapcsolatban, harmonikusan, egymás segítve működnek együtt, és szolgálják a szakképzést. Ez azért fontos az érdeklődők és a diákok számára, mert így szélesebb szakmai kört, szakmapalettát tudunk biztosítani számukra, illetve adott esetben tudjuk biztosítani az iskolák közötti könnyebb átjárhatóságot is. Meg kell újulnunk, és meg is újulunk. Vége van már a gőzkorszaknak, a gőzgépek időszakának. Lassan szerintem végződik az informatikai eszközöknek az elterjedése is. Átlépünk gyakorlatilag a mesterséges intelligencia és az alternatív energia használatának a korába. Haladunk a korral, mindig új szellemiségben szervezzük a szakképzést. Ehhez természetesen szükségünk van arra is, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk a különböző szakmai szervezetekkel, szakmai egységekkel, amelyektől információkat, adatokat kapunk, és ezeknek a birtokában határozzuk meg a következő lépést, a szakképzésnek a következő irányát, amelynek célja, hogy a munkaerőpiaci igényeket maximálisan ki tudjuk elégíteni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Az imádság tartja égve a szív lámpását. Amikor úgy érezzük, hogy lelkesedésünk kialszik, az ima fellobbantja a lángot, mert visszavezet minket Istenhez, mindennek a középpontjához. Az ima felébreszti a lelket és arra irányítja, ami számít a létezés céljára, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Unió országait megnézve kijelenthetjük, hogy a magyarországi vallásturizmus annak kínálata az európai élvonalba tartozik, a történelem során átélt pusztítások ellenére is, mondta Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton a 3. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta, érdemes erre büszkének lenni, nem csak azért, mert vannak régi helyeink, mert azt gondoljuk, hogy értéket hordoznak ezek a helyek, hanem azért is, mert a legtöbb ilyen helyen élő közösségekkel találkozhat az odalátogató turista. Ez a legnagyobb versenyelőnyünk, hogy a mi helyeinken, a mi értékkincseinkben élő közösség található, tette hozzá Nacsa Lőrinc. A miniszteri biztos örömtelinek nevezte, hogy Magyarország kormánya évről évre kiemelten támogatja a vallásturizmus területét. Kevés ország mondhatja el magáról, hogy a kormányzatban szervezeti egység felel azért, hogy a vallásturisztikai helyek és az állam, illetve az állami és az egyházi szervezetek közötti kapcsolattartás minél olajozottabban, gördülékenyebben menjen, mondta, hozzátette. Erre is érdemes büszkének lennünk. Nacsa Lőrinc kitért arra, hogy az elmúlt egy évben ennek is köszönhetően tudtak támogatást adni, rendezvényeket, szakmai napokat, képzéseket szervezni, és szeptembertől Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen elindították a vallásturisztikai képzést az országban először. Szólt arról is, egységként kell kezelni a modern, élményalapú turizmust és az örök értékek bemutatását, de mindig meg kell maradnunk az örök élet, az örök értékek üzenetében, mindig meg kell tudnunk maradni azon a talajon, amelyek szilárdá tették a magyarországi vallásturizmust. Hozzátette, vannak mérőszámok, jegyeladások, látogatók száma, bevétel, vendégészakák, de a legfontosabb az, hogy a látogató lelkiekben, élményekben gazdagabban távozik-e. Nacsa Lőrinc megemlítette, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök is Szentkúton járt, zarándoklaton a napokban, és bár ez véletlen egybeesés, de ezzel mintegy elindította a vallásturizmus fórumot. Szonták Szabolcs, református lelkész, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára a rendezvényen arról beszélt. Felekezettől függetlenül mindenkinek a kötelessége, hogy a saját tehetségét kamatoztassa, illetve hogy másokat Istenhez tudjon vezetni. A főtitkár hálát adott azért, hogy olyan kormány van és olyan támogatási rendszer működik, aminek a révén minden feltétel adott ahhoz, hogy az embereket méltó módon szép helyekre el tudják vinni. A vallásturizmus iránti igényt azzal is magyarázta, hogy az emberek vágynak a transzcendensre, arra, hogy valahol megérezzék, mi az életük célja és értelme. Berhidai Piusz, a ferencesek tartományfőnöke azt mondta, amikor szeretnénk megteremteni, megőrizni olyan helyeket, ahol jelen van a spiritualitás, ugyanakkor befogadunk oda messziről érkezőket, megpihenni vágyókat is, hozzásegítjük a mindenkori embert ahhoz, hogy újra rátaláljon a saját valódi ritmusára. A Szentkúti katolikus búcsújáró helyen, ahová évente 300 ezer zarándok látogat el, nyára 16 családi apartmanház és egy 114 négyzetméteres fedett közösségi tér és egy 345 kilowatt teljesítményű naperőmű épült. A Kálvária kápolna egy 456 férőhelyes urnatemetővel bővült. A gyerekeknek két játszóteret és egy multifunkcionális sportpályát építettek, létrehoztak egy beltéri játszószobát, emellett megújult a nagy parkoló, és 627 facsemetét is ültettek a kegyhelyen. Az apartmanokkal együtt már 200 vendég fogadására vált alkalmassá Szentkút. Ternyák Csaba egriesek szentmisében áldotta meg és szentelte fel Tiszafüred település része, Kócsúj falu új templomát november 9-én, mely emléket állít az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt, kitelepített családoknak, áldozatoknak is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszédét Újvári Imre Tiszafüred polgármestere köszöntője követte, aki rámutatott. Nagyon szép példája az új templom az összefogásnak, hiszen a közösség mellett sok jó szívű adakozó ember az állam és az önkormányzat is szerepet vállalt benne. Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, a keresztény egyházi gyökereken megerett államiságunk ma is megkívánja, hogy áldozatot hozzunk egymásért. Ferenc Károly plébános ezután hálát adott azért, hogy közösségben ünnepelhetik a templom felújítását. Ternyák Csaba egriesek szentbeszédében a szentelt vízzel való hintés kapcsán keresztségünkre, a bűnbocsánatra emlékeztetett. Csodálatos dolognak nevezte a kócsújfalui templom építését, bizakodását kifejezve, hogy igény lesz arra, hogy itt szentmiséken vegyenek részt a hívek a jövőben. Úgy fogalmazott, ez a templom emlékeztet arra is, amiről az evangéliumban hallottunk. Amikor Jézus bement a jeruzsálemi templomban, és kikergette onnan az árusokat, pénzváltókat, azt is mondta, hogy ha lerombolják a templomot, ő három nap alatt felépíti. Az emberek azonban nem azon botránkoztak meg, hogy azt mondta, romboljátok le a templomot, hanem azon, hogy ő 3 nap alatt felépíti. Jézus titokzatos teste maga az a templom, amelyet ő 3 nap alatt felépít. A halála után 3 napig sírban volt, azután feltámadt. Mi is részesei vagyunk, mindannyian, és külön-külön ennek a templomnak. Mindannyian élőkövek vagyunk, egymást támogatjuk, segítjük, egymásnak hasznára vagyunk, egymás támaszai vagyunk, fogalmazott az érsek. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
Itt Kócsújfalun, meg Tiszafüreden, meg Karcagon, meg mindenütt a környékbeli településeken, kedves testvérek, ahonnan érkeztetek, mindenki tartozik egy közösséghez, egy gyülekezethez. És akik egy gyülekezetnek a tagjai, azok ott Krisztus titokzatos testét alkotják. Egymásra épülünk, együtt alkotjuk, ki-ki valamilyen szerepet betölt, valamilyen feladatot ellát, abban a titokzatos, láthatatlan templomban, amely Jézus Krisztusnak a teste. Így az ő feltámadt teste, az egy utalás arra a közösségre is, amely közöttünk fennáll. Mi vagyunk Isten temploma. Mi mindannyian élő kövek vagyunk.
A főpásztor tanítása végén Isten áldását kérte a közösségre, és köszönetet mondott azoknak, akik hozzásegítették az itt élőket ahhoz, hogy önálló templomuk legyen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen februárban induló képzésekre november 15-éig lehet jelentkezni. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A ponthatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Szeresd az életed címmel ima 9-et indít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A november 16-ától 24-ig zajló imádság a 4. országos életvédő nap eseményéhez kapcsolódik. Az életvédő konferenciát, amelyet idén a Szeged-Csanádi Egyházmegyével karöltve szervez meg a Családügyi Bizottság, november 23-án tartják Szegeden, a Katolikus Házban. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szent Atya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Falvi Mirjám és Benkovics Péter. A tanítást Gájár László atya tartja, majd a 17 óra 45 perckor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök atya mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni. A Don Bosco nővérek rendjük alapításáról szóló musicaljének ingyenes bemutatása Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Líceum dísztermében lesz december 7-én. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket, a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órától kezdődik tehát a Líceum dísztermében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu honlapon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Sinkovics Andrea és Fekete Gábor búcsúzik, a bemondó szerkesztő Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Vagy mindent, vagy semmit, csak így akarom. Legyen a döntő szó tiéd, s én elfogadom. Már a fél megoldás nem elég, a megunt kedves szerepét. Én nem játszom el, még tőled sem kell nekem. Vagy mindent, vagy semmit, így akarom én. Legyen a szíved másoké, vagy csak az enyém. Nekem nem kell nyári szerelem, vagy mindig jöjj, vagy sohasem. Széltár visszahozza még. De én, ha egyszer elmegyek, többé gondolatban sem jutok feléd. Vagy mindent, vagy semmit, csak te rajtad áll. Légy, aki nékem mondja el, ha valami fáj. Legyen mindig egy ami utunk, ha válságunkból kijutunk. Csak velem ülj a ragyog a napsugár. A szél viszi a fel, de az ellenszíltár visszahozza még. De én, ha egyszer elmegyek, többé gondolatban sem jutok felé. Vagy mindent, vagy semmit, csak te rajtad áll. Légy, aki nékem mondja el, ha valami fáj. Legyen mindig egy, ami utunk, ha válság. És ne lássalak soha már.
Véget ér. Messze száll a szépség, mint a szél. Ezt mindig tudtam, mégis hittem én, hogy vágyaimnak fejet hajt a cél. már, ha most kezdődne más lenni. Nyerhetnék pár percet, Istenem, de kellett néhány év, hogy végre most elmondhassam azt, hogy ismerem. Tudom, ő jó. Biztos nyugalom kell neki rég, ad új erőt.
A képzeleted vég jó,
már ismerem őt.
Magad vagy, és egyedül kell boldogulj. Senki sincs, ki csak meg.
Sportja.
Nyíregyházán minősítő versenyen szépen szerepeltek a debreceni Fiszelyese legfiatalabb versenyzői. Átadták a nyíregyházi Móricz iskolában a 60 méteres rekordtámborítású futópályát. Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nyíregyházán minősítő versenyen szépen szerepelt a debreceni Fiszelyese két legfiatalabb versenyzője, Mózes Hanna és Porádi Kende. A versenyen súlyemelésben, lökésen és szakításon kívül medicinlabdadobásban és helyből távolugrásban is versenyeztek a résztvevő gyerekek. A klub beszámolója szerint Kecskés Zoltán tanítványai 6 hibátlan fogással lettek aranyérmesek, és a korcsoportok abszolút bajnoka is. Mózes Hanna a lányok U12-es korosztályának 59 kg-os súlycsoportjában, Parádi Kende pedig a fiúk U12-es korosztályának 61 kg-os súlycsoportjában tudott győzni. Átadták Nyíregyházán a Móricz iskolában a 60 méteres rekordtámborítású futópályát. Illés Zoltán igazgatót hallják.
Két ütemben valósult meg ez a rekordtámborítású futópálya távolugró gödörrel a végén. Első ütemben 9,3 millió forintot kaptunk egy közel 4 évvel ezelőtti sportért felelős államtitkársági megkeresést követően, majd ebben az évben tavasszal ismételten megkerestük az államtitkárságot, és 14 millió forinttal támogatták, így be tudtuk fejezni második ütemben ezt a rekordtán futópályát. 450 gyerek használhatja tanévenként testnevelési órákon a pályát. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kincs itt az iskolában és a környéken, amit fel kell ajánlani mindenkinek, úgyhogy az itt élők, a környéken élők 16 óra és 20 óra között használhatják a sportpályát. 20 órakor zárjuk az épület körül a területet, ez a magyarázata a 20 órás időpontnak.
Illés Zoltán elárulta azt is, milyen sportágakat preferál az iskola.
A labdarúgás, a fiúk sportága, kedvenc időtöltése. A leányok kapcsán a röplabda sportág az természetesen favorit az iskolában. Az atlétika az alap, az mindenek mellett szerepel, illetve ettől a tanévtől kezdve a kosárlabda is megjelent a repertoárban.
Most pedig Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják, aki elárulta, mennyire fontos egy ilyen beruházás.
Különösen azért, mert egy iskolában van, és a gyerekek egészséges sportolását segíti. Ugye itt a Móriszban is felújítottuk korábban a tornatermet, ott is nagyon fontos volt, hogy az a parketta legyen, ami nem rontja a gyerekek egészségét. Korábban sajnos olyan volt, ami ezt tette. És hát azzal, hogy egy újabb rekordtávfutópálya van, azzal tovább nőtt a Nyíregyházán a rekordtávfutópályák száma. Ez azért fontos, mert ez az egyik legegészségesebb burkolat, amin lehet sportolni. Most már közel 5 kilométer van, mert hogy ugye az idén át tudtuk adni a stadion körül épített 630 méteres rekordtávfutópályát, de hát ugye ez ott kezdődött, hogy a Sóstói tó körül megépítettük, az volt a tanuló beruházásunk, ahol közel 1 kilométer, 1,5 kilométer van a bútosító körül, 500 méter a Besenyei téren, és hát van itt a Malomkertben, Nyíregyházán, több helyen is, és hát az iskolákban nem csak rekordtávfutópályák épültek, nem csak tornatermek újultak meg, hanem ugye az udvarokon is különböző sportlétesek, műfüves pályák, stb. Én azt gondolom, van még tennivalónk, de már van mire hátranézni, tehát az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sikerült előre lépnünk. Ugyan állami fenntartásos és működtetésű rendszer az iskola, de ez nem jelenti azt, hogy nem szorgalmazzuk és teszünk még mindent azért, hogy további ilyen beruházások legyenek Nyíregyházán.
Elkezdődött a közönség korcsolya a Miskolci Jégcsarnokban. Egri Istvánt, a létesítmény igazgatóját hallják.
Elkészült a 2-es számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az 1-es számú jégcsarnok mellett ez lett a 2-es. Elkészült, ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházásra, és alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jeges edzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak. Itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik 3 akadémiának egész évben használható 2 jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok is, az őszök is, sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelően használni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégítésére szolgál majd. a közönség kocsijával fogjuk nyitni. Ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szorokozási, sportolási lehetőség. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszerdobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. A közönség kocsijának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönség kocsi időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható, mai életmód mellett sokáig vannak iskolában a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénztáros, kocsiaélező, büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 emberre ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni. Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon. A hoki mellett természetesen meg kell említeni a short track-et, a kispályás gyorskorcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, az amatőrök, rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr jégkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények, úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni, egy grampára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest.
Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. A fejlesztés 47 millió forintból valósult meg. Pap László polgármestert hallják.
2001-ben épült a Margit téri úszoda, ami azt jelenti, hogy több mint 20 éve, 2 évtizede szolgálta a debrecenieket, vagy a Tócus kertben élőket. Az elmúlt 3 évben nem működött, és most vettünk egy nagy levegőt, és a nyár folyamán felújítottuk, és most elindul a diákok számára az úszásoktatás, és aztán pedig majd a lakosság is igénybe veheti.
A létesítmény teljes rekonstrukción esett át a nyári szünetben. Lecserélték a burkolatot és a medencében lévő szűrőket, festettek, energiatakarékos szivattyúkat szereltek be, és a gépészeti rendszert is megújították. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert az elmúlt 2 évtizedben csak kisebb felújításokat végeztek itt. A felújítás az előző tanév végén kezdődött. A debreceni tankerületi központ mind a 33 iskolájában zajlik úszásoktatás, ezt a testnevelés órákba építik be. Türk Lászlót, a debreceni tankerületi központ igazgatóját hallják.
Ez közel 1700 tanulót jelent tankerületi szinten. 1700 tanuló tudja használni ezeket a vízfelületeket heti 2 órában, 10 alkalommal.
A Kazincin kívül további 3 debreceni iskolában van tanúszoda, amelyekben ebben az évben 25 millió forintból végeztek felújításokat. A Margit téri úszoda átfogó fejlesztése 47 millió forintba került. A létesítmény üzemeltetését a debreceni sportcentrum veszi át januártól, a debreceni vízműtől. Pósán László országgyűlési képviselőt hallják.
Négy iskolához kapcsolódóan van úszoda, van a városi úszoda, és akkor van még a strandfürdő is, ugye? Tehát ez így együttesen azért elég imponáló szám, és nem csak a napi igénybevételre kell gondolni, nem csak az iskolai úszásoktatásra kell gondolni. Zárójeles megjegyzés, az iskolai úszodákat egyébként a lakosság is igénybe tudja venni, használni tudja.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a mai napon az Egri Lajos városi plébánia rózsafüzéri ma csoportja vezeti a rózsafüzér ájtatosságot.